Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és minden vendégünket, és örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk erre a mai úrvacsorai Isten tiszteletünkre. Az úrvacsorai Isten tisztelet, az úrvacsora az a Krisztussal való közösségünk legkomolyabb és legünnepélyesebb megemlékezése. Az ő utasítása szerint, az ő kérése szerint ilyenkor az ő haláláról emlékezünk meg. És amilyen megrendítő volt az ő halála, olyan borzalmasak a mi bűneink az Úrnak a szemében, mert ezek a bűnök okozták az ő halálát. Ezek miatt vállalta a kereszt halált. A lábmosás szertartása az úrvacsora első cselekedete, az első része, és a lábmosás során Krisztus lemossa rólunk. Mit mos le rólunk Krisztus a lábmosáskor? Azt mondjátok, hogy a bűneinket. Azokat a bűneinket, amelyeket ismerünk? Azt mondja Hajni, hogy amelyeket nem ismerünk. És ez valóban így van, mert azokat a bűneinket, amelyeket ismerünk, azokat már előzetesen eltávolította rólunk. Legalábbis én hiszem, hogy mindannyiunkról előzetesen eltávolította, mert elrendeztük ezeket vele. Hogyha ezeket nem rendeztük volna el vele, akkor az milyen veszéllyel járna? Így olvassuk a Korintusi első levél 11. fejezetében, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Mivel, hogy nem becsüli az Úrnak a testét. Tehát a lábmosáskor Jézus jelképesen azokat a bűnöket és azokat a világiasságokat, tisztátalanságokat mossa le rólunk, amelyek úgy szennyeztek be minket, hogy azokat észre sem vettük. Vagy megfeledkeztünk már róluk, már nincsen az eszünkben. De ha eszünkbe jutna, akkor mi is szabadulni szeretnénk ezektől. Ez olyan, mint amikor egy gyermek játszik a játszótéren, elesik és összekoszolja magát, aztán fölkel, és látja, hogy koszos, leporolja magát, mert azért mégsem akar így az anyukájának a szeme elé kerülni. Feltételezzük, hogy egy jó gyermekről van szó. De amikor és amikor végignéz magán, akkor úgy tűnik, hogy most már ő tényleg tiszta is, de amikor az anyukája szeme elé kerül, akkor ő meg fogja a haját, hogy hát hogy néz ki ez a gyerek. Úgyhogy hazaviszi, átöltözteti, megfürdeti, és akkor lesz igazán tiszta. Hát valahogy mi is így vagyunk a Jóisten szemében, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi elrendeztünk vele mindent, de azért nagyon sok minden beszennyez minket ezen az úton, amiről úgy észre se vesszük. Eszünkbe sem jut, hogy most úgy szóltam, vagy most egyáltalán, amiket mi gondolunk időről időre Istennel kapcsolatosan, vagy egyáltalán az életünkben, amilyen gondolatok átszaladnak a fejünkön. Nem tudjuk, hogy ezek mit okoznak, milyen szennyezéseket okoznak rajtunk, és a Jóisten ilyenkor ezeket egyszerre lemossa rólunk, és szeretné velünk a szövetséget úgy megújítani, mint ahogyan egykor a keresztfűzben is, ahogy megtisztított, és ahogyan onnan mi kijöttünk. A lábmosás tehát elsősorban ezt jelképezi, de van egy másik különös jelentése is, és én szeretnék majd erről beszélni egy picit később veletek, de előbb elindulunk egy másik gondolatmeneten, és majd oda fogunk megérkezni. Az alapigénket olvasom az Apostolok cselekedetei 3. fejezetéből. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 19-20. versét olvasom. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett. Gondolom, hogy sokan ismerjük ezeket az igéket. Ugye különösen, amikor azt ígéri, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje nektek az Úr Jézus Krisztust. Általában ezt a késői esőre való felkészülés kapcsán szoktuk ezt az igét említeni, mivel tudjuk, hogy a végidő folyamatában lesz egy olyan időpont, amikor az Úr kitölti az ő lelkét, ugye ezt nevezzük késői esőnek, és ennek a léleknek az erejével fogja Isten népe elvinni az evangéliumot, Isten országának a hiteles evangéliumát, az örökkévaló evangéliumot az egész világra, minden nyelvnek, ágazatnak és népnek. És amikor ez megtörténik, és mindenki meghozza maga döntését, akkor utána visszajön az Úr. Utána már nem vár tovább. De érdekes az, hogy amikor ez az ige elhangzott, ezt Péter mondta el, akkor ezt ő vajon ezért mondta el, hogy ez a profécia benne legyen? Nem ezért mondta el. Péter ezt az első Szentléleknek, az első kitöltésekor mondta el, még ott is a legelején, mindössze néhány nappal azután, hogy egyáltalán lejöttek a felházból a tanítványok. Ugye még csak ekkortájt értették meg, hogy mik voltak azok a kettős tüzes nyelvek, hogy ez az az ígéret, amit az Úr ígért, hogy majd kitölti az ő lelkét. És valóban ebben kettős profécia van. Benne van az első kitöltetés is, az első, a korai eső ígérete, de benne van a késői eső ígérete is. De Péter, amikor ezt mondta, akkor ő ezt a korai esőre értette. Mert ez akkor hangzott el. Viszont a 20. vers azt mondja, hogy és elküldje Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett. Akkor viszont itt feltehetjük a kérdést, hogy hát ha a korai esőre gondolt, éppen akkor ment fel Jézus a mennybe néhány nappal előtte, hát akkor, és akkor még tudták, hogy rögtön nem fog visszajönni, hanem az egy idő, amíg visszajön, akkor mégis mire gondolt, hogy elküldje a Jézus Krisztust, aki nektek hirdettetett? A Szentlélek kitöltetése tulajdonképpen mit jelent? Érdemes ezt is tisztáznunk magunkban. János evangélium a 16. fejezete 13 és 14. verse. Jézus mondta a tanítványoknak, amikor eljön amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. A Szentlélek tevékenységét ma nagyon sokféleképpen értelmezik a kereszténységben. Földön túli hatásnak, megelevenítő erőnek, vagy testet átjáró tűznek, sok mindennek szokták ezt gondolni. Lehet, hogy ti is már láttatok, vagy hallottatok ilyen jeleneteket, ahol karizmatikus egyházakban kiárad a tűz, amikor emberek elkezdenek nevetni, meg ugrálni, meg fetrengenek a földön, meg stb. Ilyen dolgokat csinálnak. Sajnos időnként videón is lehet ilyeneket látni. Ha ismernék ezeket az igéket, akkor nem gondolnák azt, hogy azt jelenti a Szentlélek. A Szentlélek Krisztust jelenti meg. Az enyémből ad, az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ugye Krisztus nincs itt testileg, nem látjuk őt a szemeinkkel, de a Szent Lelken keresztül találkozhatunk vele. Az ő igéjét hozza elénk, azt bontja ki, azt világosítja meg, az értelmünk, a felfogó képességünk, a gondolatok közötti kapcsolatteremtő képességünk által világosodik meg, hogy ki is volt Krisztus, mit tanított nekünk. Tehát a gondolkodásunkat élesíti ki, azt kapcsolja be, és nem kikapcsolja, és valamiféle érzelmi hatással helyettesíti. Tehát így jelenik meg számunkra Krisztus. Így jön el közénk Krisztus, hogyha az ő lelkét kitölti ránk. És valósággal találkozhatunk vele. Mi Krisztussal valósággal találkozhatunk a Szentlélek tevékenységén keresztül. Viszont ennek van egy feltétele. Mégpedig az, így mondja Péter, bánjátok meg azért, és térjetek meg. Mit bánjunk meg? Hát a bűneinket, ugye mondjátok ti is, hogy a bűneinket. De Péter nem azt mondta, hogy bánjátok meg a bűneiteket. Nyilván igaz, a bűneinket kell megbánnunk, hanem ő ott a zsidóknak egy konkrét bűnükre célzott ezzel. Bánjátok meg, és térjetek meg. És mire célzott Péter ott a zsidók esetében? Mit kellett nekik ott akkor megbánniuk? Ha visszamegyünk néhány verssel, a 14. és a 15. versben olvassuk azt, így mondja Péter, hogy ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és a 15. versben pedig az életnek fejedelmét pedig megöltétek. Tehát azoknak szólnak ezek a versek, azoknak szóltak ott ezek a versek, akik feszítsd meget kiáltottak a Krisztus keresztre feszítésekor. Na de akkor ezek nekünk is szólnak? Vajon mi is megöltük őt? Ilyen nagy bűnt követtünk volna el? Hát mi azt szoktuk gondolni, hogy ha ott álltunk volna, akkor mi nem kiáltottuk volna, hogy feszíts meg. Azért ilyet mégsem tettünk volna. Még ha nem is ismertük volna annyira Krisztust. Mert azért az ember ilyet nem mond, meg ilyet nem akar, másnak nem akarja halálát. Milyen az igazi bűnbánat? Az ember mit lát be? A bűnbánat alatt mi sokszor azt értjük, hogy sajnálom a bűnöm negatív következményeit. Ugye elkövettem egy rosszat, ennek meg lesznek a következményei. A következmények mindig jönnek. A bűnnek mindig vannak következményei. Még akkor is azt gondoljuk, hogy ez majd valahogy rejtve marad, mindenképpen már a mi életünk során, tehát magunk által elkövetett bűnöknek mindig meg lesznek a földi következményei is, nem csak az örök életre szóló következményei. Szenvedés, veszteség, fájdalom és végül halál. Ugye a bűn kétszeresen is halált hordoz magában. Az egyik az, hogy aki vétkezik Isten ellen, az jogi értelemben elveszíti az élethez való jogát. Halálos ítélet alá kerül, ugye így mondja a Róma 6.26, a bűn zsoldja a halál. De a bűn önmaga is halálhoz vezet. Ugye a Jakab 1.15-ben olvasuk azt, hogy a kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Minden bűn eljutna a halálig, hogyha Isten nem tartaná féken azokat a bizonyos szeleket, és nem fogná vissza, hogy ezek a következmények beérjenek. Na most, amikor mi a bűn következményét bánjuk, és sajnáljuk, hogy a bűn ezt okozta, akkor az jó bűnbánat? Az nem igazi bűnbánat, mert ott csak a következményeket sajnáljuk. Az igazi bűnbánat az, amikor magát a bűnt bánjuk. Nem a következményeit, hanem magát a bűnt. Amikor a bűnt magát tudom gyűlölni. És ez azért nehéz, mert mi, az mi emberi természetünk alapján mi szeretjük a bűnt. A mások bűneit nem, azokat gyűlöljük, azokat nagyon jól el tudjuk ítélni, de a magunkét azokat szeretjük. És meg lehet gyűlölni a magunk bűneit is? Meg lehet. Akkor tudjuk meggyűlölni, amikor úgy igazán lelepleződik előttünk, hogy ez micsoda. Mondjak egy példát. Például az alkoholizmus. Ugye Magyarország büszke a bor kultúrájára, ez a mi nemzeti tudatunknak, legalábbis a médiában része az, hogy Magyarország micsoda szőlőtermő és bortermő ország, gasztroturizmusnak egy szerves része, de az érem másik oldalán ott van az alkoholizmus. És tönkrement életek, családok, sorsok. És amikor egy alkoholbeteg eljuthat, sajnos nem mindenki, de eljuthat oda, hogy megérti azt, hogy abban a pohárban ő a halált issza meg. És gyűlöli, amit tesz, de mégis megteszi. Meg tudja gyűlölni azt a bűnt. De olyan az ember, hogy még amikor gyűlöli a bűnét, még akkor is teszi. És azt gondolnánk, hogy ez a kettősség, ez már tényleg csak nagyon lecsúszott állapotban lehet ott az ember életében, de ez nem így van. Maga Pál apostol mondta, ugye a Róma 7.19-ben, hogy nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Tehát én már tudom, hogy az gonosz, tudom, hogy bűn, de mégis teszem. És mi az oka ennek a kettősségnek? Miért ilyen az ember, miért ilyen nehéz, hogy ne cselekedjük a gonoszt akkor, amikor már oda jutunk, hogy már gyűlölni is tudjuk. Egyszerűen azért, mert az ember gyengébb a bűnnél. Az ember elképesztően gyenge. Nem tudjuk felfogni, hogy mennyire gyengék vagyunk. Mi annak a mámorában élünk, hogy az ember milyen nagy dolgokat alkotott, milyen erős, milyen nagy dolgokra képes, és közben annyira gyengék vagyunk, hogy azt sem vesszük észre, hogy tulajdonképpen tönkretettük magunk alatt a világot, és rohanunk a szakadékba, és az ember nem tud ez ellen semmit tenni. Erkölcsileg gyenge. Ugye vannak pillanatok, visszatérve a saját bűnelleni küzdelmeinkre, vannak pillanatok, amikor úgy megértjük és felfogjuk, és az alkoholistának is vannak pillanatai, amikor azt mondja, hogy na, nem, kész, leteszem, elég, nem, többet nem iszom. Elegem volt, én ezt nem bírom tovább. De aztán jönnek a mély pontok. Jönnek az elgyengülések. És a bűn az meg olyan, mint egy ilyen ugrásra kész vad. Ugye így mondta az Úr is Káinnak, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és reád van vágyódása. És mintha intelligens lenne, megvárja, amíg mi legyengülünk, és akkor ugrik. Akkor teper le, amikor nekünk semmi ellenállást nem tudunk tanúsítani iránta. Amikor az emberen erőt vesz a gyengeség, és a bűn megfogan, és végül belemegyünk, akkor egy különös dolog történik az ember lelkében, az ember gondolkodásában. Egyszerűen megváltozik a hite. Abban a pillanatban mást hisz, mint amit addig hitt. Tudnélik azt, hogy a bűn jobb, és meg kell tenni. Mert így dönt. A bűn mögött van egy döntés. És a döntés az mérlegel. A döntés előtt az ember mérlegel, és azt mondja, hogy tudom, nem jó, de most nem bírom, most muszáj, most ezt kell csinálni. És így döntök, és megteszem. És a lelkemben tudom, hogy ezt Jézus nem akarja. Végig tudom, de mégis megteszem, és egyszerűen elfordulok tőle. Mert az ember nem tudja megtenni ezt, hogy Jézus szemébe néz, és úgy követi el a bűnt. Ehhez nagyon elborult elme kell. Az ember ezt úgy teszi meg, hogy egyszerűen elfordítja róla a tekintetét. Hátat fordítok neki, nem akarom hallani a hangját. Ugye ezek másodperc töredéke alatt játszódnak le ezek a dolgok. De valójában abban a pillanatban én nem akarom hallani őt. Nem akarom látni, nem akarom, hogy létezzen. Nem akarom, hogy ott legyen. Lehet, hogy pillanatokkal később eszmélek, és felébredek, és megértem, hogy hát mit tettem megint, és hogy történhetett ez meg. De abban a pillanatban én nem akarom, hogy ő létezzen. Abban a pillanatban őt megölöm. Amikor nem akarjuk, hogy valaki létezzen, akkor a szívünkben őt megöljük. Számunkra ez ezt jelenti. Ugye a Biblia nagyon keményen szól, a haragra is azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az embergyilkos. Az azt jelenti, hogy abban a pillanatban számomra nem kívánatos ő. Tehát mi ugyanúgy megöljük, mi kétszer öljük meg Krisztust a bűneinkkel. Egyszer akkor, amikor a bűneink őt a keresztfára juttatták. Erre sokan azt gondolják magukba, hát igen, tudom, de hát én azért, ha tudtam volna, hogy ez lesz, akkor is megtetted volna. Mert a bűneink őt oda jutják. De itt az ember még úgy szeretné magát felmenteni. De amikor én konkrétan a bűnelkövetés pillanatában elfordulok tőle, és tulajdonképpen az ő nem létezését érzem kívánatosabbnak, akkor is megölöm őt. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy bánjátok meg, és amikor azt mondja az zsidóknak, hogy ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és az életnek fejedelmét megöltétek, akkor valójában ez miránk is vonatkozik. Minden egyes bűn elkövetésénél. De vajon az elég ahhoz, hogy győzni tudjunk, hogyha mi megértettük, hogy milyen súlya van a mi bűneinknek? Elég ahhoz, hogy erőt tudjuk venni? Sajnos még ez sem elég. Mert az ember, amikor elgyengül, akkor gyenge, akkor nincs ereje. Valami plusz erőre van szükségünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Valami olyan bűnbánatra van szükségünk, ami megnyitja az Isten erejét, hogy meg tudjunk tisztulni végleg ezektől a bűnöktől. Először nézzük meg, hogy hogyan történik az embernek az elgyengülése. Miért gyengül el az ember újra és újra? Mi történik olyankor? Nézzük meg például, hogy Illés, az Illés esetét. Illés az élete legnagyobb isteni tapasztalata után csüggett el, de úgy, hogy a legmagasabb pontról esett le a legmélyebb pontra, a legmélyebb csüggedésébe esett. És a csüggedés is bűn. A csüggedés is Istentől való eltávolodás. Hogyan történt ez? Miért esett ilyen nagyot egy ilyen nagy tapasztalat után? Azért, mert kiderült, hogy a nép nem tért meg. Illés azt szerette volna, hogy amikor Izrael egész színe előtt, ugye összegyűlt az egész Izrael, és Isten az ő imájára tüzet bocsát le az égből, és megemészti azt az áldozati állatot, akkor a nép fogadja el, hogy az Úr az Isten, nem Baál az Isten, és térjen meg. És a nép elfogadta, hogy az Úr az Isten, de utána mindenki hazament, nem sodorták el a királyságot, nem kergették el Jézabelt, nem történt semmi tulajdonképpen. Felkiáltottak, volt egy Isten élményük, egy, ugye majd divatos szó, én nagyon nem szeretem ezt a szót, de így szokták mondani, hogy aha élményük, és utána mindenki hazament. És mi történt? Jézabel azonnal kilátásba helyezte Illés kivégzését, és senki nem volt, aki ezt megakadályozta volna, és Illés ettől csüggett el, hogy látszólag ez az egész hiába való volt. De emberileg értjük, de valójában mi játszódott le Illés gondolataiban? Egy nagyon egyszerű dolog játszódott le. Nem az történt, amit én szerettem volna. Nem az történt, amire én számítottam, amit én terveztem, amit én szerettem volna. És az ember mindig amiatt gyengül el, hogy nem az történik, amit én szerettem volna. Nem az történik, ami az én életem során nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én azt elterveztem, ahogy szerettem volna. Valami baj történt, valami csalódás történt, minden csalódás, minden fájdalom, minden keserűség, minden nyomorúság, ami miatt nekünk a szánk legörbül. Bármi. Amögött mindig az van, mindig, ugyanez az egyszerű igazság van, nem az történt, amit én szerettem volna, amit én akartam. Nem az én akaratom valósult meg. És ez lehet, hogy jó akarat volt. Lehet, hogy én jót akartam, semmi rosszat nem akartam. Magamnak és másnak is jót akartam. Rossz történt. Nem úgy történt, ahogy szerettem volna. Elcsüggedek, elkeseredek és elengedek kaszát, kapát. És most én szomorú vagyok, és engem mindenki vigasztaljon és erősítsen, ha tud. De én most megengedem magamnak, én most elkeseredtem, én most elcsüggettem, én most elgyengültem. Így működik az emberi gondolat, az emberi gondolkodás. És valójában emögött a mi megzabolázatlan akaratunk van. Az, hogy én akarok valamit, nem tudom ezt végrehajtani, nem tudom beteljesíteni, hogy az én akaratom teljesüljön, és emiatt elkeseredek. Az emberi akarat az egy olyan tulajdonság, amivel mi nem számolunk eléggé. Egy hatalom tulajdonképpen. Az akaratban óriási erő van. Tud építeni, de tud rombolni is. Ugye az akaratunknak köszönhetjük minden, az életünk minden nagy vívmányát, az emberi alkotásokat, minden, amit az ember létrehozott, az mind emberi akaratból jött létre, emberi akarat állt mögötte, és óriási erőket tud az ember megmozgatni az ő akaratával, hogyha az akarata elindul, és céltudatosan megy előre egy úton, de ez az akarat ellenünk is tud fordulni. ez a mi vesztünket is tudja okozni. És mindenkiben benne van. Jézus is érezte az akaratnak a veszélyes erejét, amikor azt mondta, hogy nem a magam akaratát cselekszem. Vagy amikor azt mondta az ő Getsemáné kerti imájában, hogy ne az én akaratom legyen meg. Neki óriási küzdelembe telt, hogy az akaratától függetleníteni tudja magát, amit az ő ösztönösen ő akart, amit ő szeretett volna. Mert mindenkiben benne van, hogy valamit nagyon szeretne, valaminek nagyon örülne, az a mi akaratunk. És amikor elkeseredünk, mert nem úgy történik, akkor meg a mi akaratunk nem valósult meg. És Jézus is küzdött ezzel. Tehát az akaratba erő van, ami építeni tud, ami rombolni tud. De ezt az erőt meg lehet zabolázni. Ezt az erőt lehet jó irányba fordítani. Ugye így mondta az Úr Káinnak, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, de hát hogy, hát mi gyenge emberek vagyunk, hát mi emberi erővel nem tudunk uralkodni. Itt van az igében. Vagy máshol ezt olvasuk Jakab 4:7, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Hát hogy álljak ellen én gyenge ember az ördögnek? Úgy, hogy tudsz kezdeni valamit az akaratoddal. Mit tudsz vele kezdeni? Az emberi erőnek mi az ellentéte? Ugye azt mondjuk, hogy nekünk embereknek kevés erőnk van, tehát a magunk erejéből nem tudunk üdvözülni. Akkor mit kell tenni? Passzívnak kell maradni? Akkor azt jelenti, hogy akkor ne akarjak semmit, és várjak a csodára? Vagy valami más az ellentéte az emberi akarat, emberi erőből való próbálkozásnak? Az emberi erőnek az ellentéte az, hogy az akaratomat kell más irányba fordítsam. Na de hogyan? Hogyan tudom én más irányba fordítani? Hát félre nem tudom tenni, magam nem tudok vele mit kezdeni, mert az ott a fejemben ott van, és ugye Jézusnak is, ahogy mondtuk, ott dolgozott benne az akarata, és sokszor csak ellen kellett neki álljon, de mégis tudunk vele valamit kezdeni. Legszebben ezt Ellen White fogalmazta meg a Krisztushoz vezető lépések című könyvében. Biztosan ismeritek ezt az idézetet, amit fel fogok olvasni. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőt gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. És most jön a lényeg. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat. És akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted, őre összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban gondolataid. Egy különös kifejezés hangzott itt el. Át tudod adni akaratodat Istennek. Át tudod neki adni az akaratodat. Hát de hogyan? Na most, hogyha én átadom az akaratomat, az olyan, mintha saját magamat megszüntetném, hát akkor én semmit ne akarjak? akkor gyakorlatilag ne döntsek én már semmiről, akkor majd Isten dönt helyettem? Hát ő nem dönt helyettem, ő tiszteletben tartja az én szabadságomat. Mit jelent átadni az akaratomat Istennek? Ez azt jelenti, amit előtte olvastunk, hogy nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat. Tehát, és itt térek vissza a lábmosás jelképére. Átadni az akaratomat azt jelenti, hogy felajánlom Istennek az uralmat az életem legintimebb területein is. Ez még nem jelenti azt, hogy a szabadságomról lemondtam. Csak beengedem oda is, ahová egyébként nem szoktam és nem szeretek senkit beengedni. Amikor Jézus megmosta Péter lábait, Péter nem akarta ezt engedni, majd nem sokára az igében fel fogjuk olvasni. De nem csak azért nem akarta ezt engedni, mert zavarta őt, hogy mennyire megalázkodik a mester. Azért sem akarta engedni, ami ösztönösen mindenkiben benne van, hogy a lábunk az egy olyan testrészünk, ami az intim zónánkba tartozik. Ugye nem szívesen mutogatjuk, nem érintünk vele meg bárkit szívesen, meg nem szeretjük, ha más hozzáér. Ez valahol az embernek egy ilyen intim testrésze. És ugyanilyen intim zónánk a mi akaratvilágunk is. Ritkán és keveseknek engedjük meg, hogy oda belépjenek, és azt befolyásolják. Ugye nem szeretem, ha valaki rá akar engem venni bármi másra, mint amit én akarok. Én, ahogy akarom, ahogy én jónak látom, az úgy jó. Még Isten se akarja megváltoztatni az én akaratomat. Amikor én Istenhez közeledek, és mondjuk szolgálni szeretném őt, akkor az úgy szokott történni, hogy megértettem az alapvető összefüggéseket az ő beszédéből, döntök amellett, hogy Istennel szeretnék élni, vele akarom leélni az életemet, és majd én eldöntöm, hogy hogyan fogom őt szolgálni. Majd én végig gondolom, hogy én mibe vagyok jó, mit tudok jól csinálni, és még úgy magamat meg is veregetem a magam vállát, hogy felismertem a saját talentumaimat, és majd akkor én azt fogom csinálni. Én ugye is tervezem, hogy fogom őt szolgálni. Na majd én a szószékre állok, vagy én majd ezt csinálom, vagy azt csinálom. Honnan tudom, hogy Istennek ez az akarata? Nem lehet, hogy ez az én akaratom? Ugye már is ott vagyunk, hogy ide már nem engedem őt be, ezt majd én eldöntöm. Ez hadd legyen az én dolgom. És az ember így őrködik a saját akarata fölött. A jó dolgokban is sokszor. Én nagyon jól tudom, hogy mi a jó, nekem senki nem mondja meg, még Isten se. Megértettem, amit mondott, nem kell többször mondani, most már értek mindent, majd én eldöntöm, hogy mit, hogyan kell csinálni. Őrködünk a saját akaratunk fölött, és nem akarjuk, hogy azt bárki megváltoztassa. És azt mondja, ugye ez az idézet, hogy átadhatod az akaratodat neki, ez a lehetőségedben áll. Megengedheted, hogy az akaratvilágodat is megtisztítsa, csak oda be kell őt engedni. Bele kell élned magad abban, hogy lehet, hogy még amiket én jónak gondolok, vagy ahogy az én döntéseim, az én felismeréseim, az én kognitív képességeimen is még lehet mit csiszolni. És Isten ezt meg tudja tenni, és oda beengedheted őt. És áthathatod neki az akaratodat, és azt mondja, így folytatódott az idézet, hogy akkor már ő fogja munkálni benned az akarást és a véghezvitelt. Ugye a döntés nem mondja, a döntést azt te fogod meghozni, de hogy te mit akarjál? Mi legyen számodra szép? Mi legyen számodra jó? Átszínezi a világot, Isten. Amit eddig jónak láttál, meg követendőnek láttál, meg logikusnak láttál, egyszer csak észreveszed, hogy hát azért ezzel vannak bajok. És ami eddig olyan rossznak, megalázónak, számodra idegennek tűnt, azt veszed észre, hogy hát ott érték van. Azzal lehet valamit kezdeni. átalakítja, más szemüveget tesz rád, másként kezdesz gondolkodni, másként tudod az értékeket felfedezni ebben a világban, és más dolgokat kezdesz szépnek, jónak és követendőnek látni, és más dolgokat tudsz akarni. Ebben Isten tud segíteni. És tulajdonképpen ide szerettem volna kiukadni, hogy mi ezt is kérhetjük tőle a lábmosáskor, hogy ne csak a lábainkat mossa meg, hanem a mi akaratvilágunkat is tisztítsa meg. Ott is tegyen rendet, mert ott is szükség van rá. És végezetül még felolvasom ennek az idézetnek a folytatását. Ez a Krisztushoz vezető lépések odaszánás című fejezetéből van egyébként. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre, megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek, nem jutnak el odáig, hogy átadják akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hit által fogsz élni. Az akarat átadása lemondással jár. Lemondok a saját elképzeléseimről, céljaimról, kívánságaimról, vágyaimról, terveimről, de nem vonulok ki a világból, csak megvárom, hogy Isten mutasson új célokat, új terveket, új értékeket. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor elvégezzük a lábmosás szertartását, akkor engedjük meg, hogy a mi akaratunkat is megtisztítsa. Azt is adjuk át neki, adjuk az ő kezébe, és meglátjuk, hogy csoda fog bekövetkezni. Lehet, hogy nem rögtön, de ha Isten valamit a kezébe vesz, akkor abból mindig valami jó fog kiderülni és származni. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.